Bajtai Antal, piarista, szerzetes, püspök könyvtáráról, könyveiről beszélgetünk, a Biblioteka Bajtai Jánáról. Vendégünk Bácskai Horváth Hajnalka, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Gyűjtemények tudományos munkatársa, könyvtárosa. Hogy jött létre egyáltalán abban az időszakban, amikor a 18. században élt és meghatározó személyiség Erdély püspöke volt Bajtai Antal, akkor így a könyvtáráról, a bibliotékájáról egyben lehetette beszélni, illetve itt ülünk most a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Gyűjteményében, egy gyönyörű teremben, ahol a könyvek, a kódexek, a bibliotékája Bajtai Antalnak látható. Ebben a formájában hogyan jött az ötlet, hogy ezt így összegyűjtsék, kiállítsák, és talán elsősorban a kutatók, de lehet, hogy a tágabb érdeklődő közönség számára is hozzáférhetővé tegyék.
A kérdést ketté kell választani. A 18. században ez a könyvtár nem létezett. Ez tulajdonképpen most a 21. században létrehozott könyvtár. 2010-ben, amikor a piaristák visszaköltöztek ide a piarista közben, visszakapták a rendszerváltás után a korábbi épületet, akkor a könyvtár is kapott egy gyönyörű, szép látványtermet, ahol az volt a célunk, hogy ne csak egy látványkönyvtárat hozzunk létre, hanem olyan könyvekkel tudjuk feltölteni ezt a teret, amelyeknek tudományos jelentősége is lehet. A könyvek válogatása során lettünk figyelmesek arra, hogy számos könyv, aminek ilyen nagyon szép, aranyozott kerince van, kis madárkás motívummal, amelyek mindig jobbra néznek. A possessor bejegyzés szerint ezek Bajtai Antalnak a könyvtárából kerültek ide a Pesti Rendháznak a könyvtárába. Ezeket aztán nekiálltuk gyűjtögetni, és akkor tárult elénk, hogy valóban egy ilyen nagyjából 1000 kötetes könyvtárról lehet szó, amely a központi könyvtárba kerülhetett. Ennek a rendezési munkálatai 2014-17 között folytak, és kerültek ide most a központi könyvtárnak a muzeális terébe, egy helyre összegyűjtve, alapvetően méret szerint rendezve. A 18. század Magyarországon az újjáépítésnek az időszaka volt a töröknek a kiűzése után. Hogyha a korszak elejére gondolunk, akkor mondjuk Nádasdy László csanádi püspöknek volt 120 könyve, de ott a korszaknak a vége olyan jelentős bibliotékákkal, mint mondjuk Krímó Györgynek a pécsi könyvtára, amelyet 1774-ben nyilvános könyvtárra tesz, az mintegy 15 000 kötetet számlál, de gondolhatunk Gyulafehérváron a Batyáneumra is, amely 18 000 kötetet tartalmazott. Nagyjából ennek a kettőnek a horizontján kell valahol elhelyezni Bajtai Antalnak a könyvtárát, ezzel az 1000-es darabszámával. Méreteiben a korszakban ez nagyjából a Zichy Ferenc győri püspöknek a könyvtárával rokonítható, ahol nagyjából 500 kötete volt az ő könyvtárában. Ott erőteljesen a teológia érvényesült, vagy ugyanígy Padányi bíró Márton veszprémi püspöknek a könyvtára, szintén erőteljes teológiai érdeklődés érhető tetten abban a könyvtárban, illetve Barkóczi Ferenc egri püspöknek a könyvtára lehet szempontunkból még érdekes, amely 550 kötetet tartalmazott, abban azonban erőteljes olasz orientáció mellett számos természettudományos művet is látunk. Bajtai Antal erdélyi püspöknek, a piarista szerzetesnek, erdélyi püspöknek a könyvtára nagyjából az ő püspöki működésükkel rokonítható könyvtáruk ezekkel hozható kapcsolatban. Ugye, amíg a 17. században a könyvek sokkal inkább egyfajta reprezentációs eszközként szolgáltak, a 18. századra egyre inkább ezek használati eszközzé váltak. Ezt nagyon jól megfigyelhetjük Bajtai Antalnak a könyvtárán is, hogy ő bizony olyan könyveket vásárolt, amire szüksége volt a munkájához, erdélyi püspökségéhez, meg előtte a II. Józsefnek, illetve a pesti piarista iskolában lévő tanítás.
Nézzük meg Bajtai Antalnak az életútját, ki is volt ő, és mi vezetett oda, hogy erdélyi püspök lett, és azt megelőzően milyen jelentős feladatai voltak. Hogyan alakult Bajtai Antalnak az életútja?
Bajtai Antal 1717-ben született Pest megyei alispánnak a fiaként, még Bajtai József néven. Édesanyja a polgári származású Lang Erzsébet volt. Édesapja aztán 5 éves korában meghalt. Akkor vett tulajdonképpen változást valamelyest Bajtai Antalnak a pályája, ugyanis édesanyja később hozzáment Grasalkovics Antalhoz, aki ekkoriban még csak köznemes volt, ugye ő később emelkedik főnemesi rangra, majd 1736-ban kap bárói címet, de már ekkor is udvari tanácsos, később főlovászmester lesz Mária Teréziának a tanácsosa. Bajtai Antal így kerül a pesti piaristákhoz Grasalkovics Antalnak az ösztönzésére, akkor itt korán kitűnik jó emlékező tehetségével, kiváló kvalitásaival. Az első osztályokat itt a pesti piaristáknál végzi, majd pedig Nyitrára kerül a nyitrai piarista iskolába 1732-ben. 1733-ban piaristának szeretne beöltözni, hát ezt a családja hevesen ellenezte, testvérei is, maga Grasalkovics Antal is. Bajtai Antal azonban eltántoríthatatlannak tűnt, úgyhogy elkezdi a piarista noviciátust. 1733-ban még Nyitrán van, 1735-ben aztán Pozsony-Szentgyörgyön a teológiai évet végezte el. Ezekből az időszakból maradnak fent alkalmi költeményei, amelyeket Grasalkovics Antalnak ajánl az ő tiszteletére, írja meg ezeket. Ezekben tetten érhető tanárának, Nemcsányi Adolfnak a szerepe is. Ő mindvégig pártfogolta Bajtai Antalnak a működését. A piaristák felfigyeltek a jó tulajdonságokkal bíró kisdiákra, úgyhogy javasolták, hogy Rómába küldjék tanulni. Ez így is lett. 1736-tól a piaristák központi nevelő intézetében, a Collegio Nazarenóban tanult Bajtai Antal. Ahogy a levelében írja, itt olasz nyelvvel, a görög nyelvvel ismerkedett, és nagyon büszke volt arra, hogy matematikából a legkiválóbbak közé tartozott. A San Pantaleona templomban tette meg 1739-ben a nyilvános védését, ennek a promóciós füzete máig megvan. Utána itt maradt tanítani, 1740 és 41 között a piaristák római iskolájában tanított, majd, mikor szeretett volna hazaérni, a Barberino család megkereste, hogy legyen a gyerekeknek a nevelője, illetve a könyvtárosuk, úgyhogy 1745-ig Rómában maradt. Ez kiváló lehetőség volt számára európai ismereteknek, széleskörű kapcsolatrendszernek, egy sokkal nyitottabb világlátásnak a megismerésére. Utána kérte 1746-tól, hogy európai körutat tehessen, ekkor ment Párizsba, 45-ben és 46-ban Párizsban időzött, majd Hágán, Amszterdamon és Berlinen keresztül jött haza Magyarországra, ahol a pesti iskolában kezdett el tanítani. Pesten ekkor indították a piaristák a filozófiai tanfolyamot, ahol engedélyt kaptak arra, hogy ne csak a szerzetesi növendékeket, hanem világiakat is taníthassanak. Ennek a filozófiai iskolának az erénye volt, hogy a korszak eklektikus filozófiáját tanította, ami azt jelentette, hogy kiszakadva a korábbi spekulatív filozófiából, fizikából, megpróbált minél modernebb természettudományos ismereteket átadni. Newton, Descartes és Leibniz alapján dolgozta ki ezt Eduardo Corsini és Paolo Colucci, piarista szerzetesek, ezekkel ismerkedett meg Bajtai Antal még Rómában, és hozta el ezt ide Pestre a filozófiai tanfolyamra, és tanította itt a diákoknak. 1749. május 3-án tartotta meg a Budai Vár alapkőletételénél nagy hatású beszédét, amelyben arról elmélkedett, hogy a Budai Vár a magyar nemességnek és a magyar hazának a jelképe lehet, amelyet nem csak karddal, hanem tudománnyal és műveltséggel is újra kell építeni. Egyszerre tett itt hitet Mária Terézia melletti hűség mellett, illetve az ország újjáépítésének a gondolata mellett. Nagyon fontos gondolata volt a tudománynak és a műveltségnek a minél fontosabb képviselete. Nem véletlen, hogy ezt a művet még 1786-ban és 87-ben is később is újra kiadták. Ezután Bécsbe hívták tanítani a Savoyai Akadémiára történelmet, és régiségtant tanított itt. Innen aztán Pécsre került Klímo György püspöknek a meghívására teológiát tanítani, majd 1754-ben a rend provinciárisának választották meg. Nem sokáig maradhatott azonban a rendnek a provinciálisa, mert Mária Terézia Bécsbe visszahívta, hogy legyen második Józsefnek a tanára. Ezzel egy újabb 5 éves bécsi tartózkodás kezdődött, amely alatt történelem könyvet írt a trónörökösnek. A Historia Politica Regni Hungariae című műben alapvetően a magyar államjogi ismeretekkel vázolta fel második Józsefnek, a másik műben pedig a Historia Statisztika Regni Hungáriében pedig a magyar nemzetiségi viszonyokkal, természetföldrajzi ismeretekkel ismertette meg az ifjú trónörököst. Célja volt az, hogy ne csak száraz tényeket tudjon átadni a trónörökösnek, hanem minél több eszmét és különféle történelmi eseményekből levonható tanulságokat is megismertesse. 1761-ben aztán szeretett volna hazajönni Magyarországra, de Mária Terézia erdélyi püspökséggel bízta meg, úgyhogy életének az utolsó 12 évét ő Erdélyben töltötte. Erdély a török kiűzése után a protestáns felekezetek megerősödése miatt is a katolikus vallásot különösen nehéz helyzetben volt. Nagyon küzdelmes időszak vette kezdetét a Bajtai Antal számára, azonban ott is hű maradt piarista hivatásához, nagyon fontosnak tartotta az oktatásnak az elősegítését. Nem véletlenül az neki szóló ajánlása jelenik meg John Locke-nak a gyerekek neveléséről szóló művének a magyar fordítása akkoriban ott Kolozsvárott. Viszonylag sokat foglalkozott a katolikus megújulás mentén az ellenreformációs mozgalmakkal, unitáriusokkal, reformátusokkal, több vitája is volt, de beszédes az, hogy nagyon jó kapcsolatot ápolt például a református Lázár Jánossal, akinek a verses kötete szintén Bajtai Antalnak szóló dedikációval jelent meg. Erdélyi püspökségéről 1771-ben lemondott, ezt Mária Terézia 1772-ben hagyta jóvá, elindult haza Magyarországra, hogy a pozsonyi préposti címet vegye át, de útközben meghalt Szent Annán, és végakarata szerint őt aztán Gyulafehérvárott temették el. A könyveiről a végrendeletében úgy rendelkezett, hogy azok kerüljenek a rendnek a tartományfőnök által kijelölt rendházába. Hosszas pereskedés kezdődött akkor a rend és az erdélyi egyházmegye között, végül a kötetek aztán a pesti rendház állományába kerültek.
Egy komoly feladattal bízta meg Mária Terézia, hogy legyen második Józsefnek a nevelője, és azt, hogy elmondta Bácskai Horváth Hajnalka, érezhető, hogy mennyire meghatározó az ő tudományos és a nevelés területén kifejtett tevékenysége. Az, hogy erdélyi püspöknek nevezik ki, ez a korban milyen rangot, vagy milyen lehetőséget jelentett, és nyilván az, hogy a betegség, illetve talán nem teljesedhetett ki az ő püspöki tevékenysége, hiszen 1775-ben meghalt, és 1780 után pedig nem láthatta kiteljesedni második Józsefnek az uralkodását. Milyen hatással lehetett az ő nevelői, elsősorban a történelem, hiszen ezzel foglalkozott, milyen hatással lehetett ez második Józsefre?
Hát az erdélyi püspökség a korszakban a legszegényebb püspökségek egyike volt. Azért is kapta eredetileg is az erdélyi püspökség mellé a pozsonyi préposti címet, hogy valamilyen javadalomból ez az erdélyi püspökség fenntartható legyen. Folyamatos a levelezés arról, hogy az erdélyi püspökség nagyon rossz állapotban van, van olyan plébánia, amihez akár 40 filiálé is tartozik, nincsenek papok, nincs iskola, ahonnan megfelelő színvonalú oktatással jó papok kikerülhetnének. Nagyon elégedetlen Bajtai Antal az itteni papoknak az erkölcsi állapotával, teológiai tudásával, és eközben az erdélyiek Bajtai Antalban Mária Teréziának, az abszolútista uralkodónőnek, a katolikus ellenreformáció élharcosának a képviselőjét látták, miközben ő saját maga próbálta a katolikusok, reformátusok, görögkatolikusok között egyensúlyozva az erdélyi politikai rendszerben, tehát ugye ott Erdélyben a négy bevett vallást, továbbra is a Tordai Országgyűlés után a Diploma Leopoldium is ezt 1691-ben garantálta, ezt 1744-ben újra törvénybe is cikkelyezték. Tehát ez azért szűkítette az ő mozgásterét, miközben egyre több volt a katolikus, próbálta visszaszerezni például az esztergomi érsekségtől két kivett exempt plébániát is, hogy ezzel is egy kicsit az erdélyi katolikusoknak a helyzetét rendezze. Második József nevelőjeként is hitt a folyamatoknak, az eszméknek által a társadalomnak a megreformálhatóságában, változtathatóságában. Hát ez az erdélyi viszonyok közepette biztos, hogy egy nehéz kihívás lehetett a számára. Ő maga valahogy úgy fogalmazott egyik levelében, hogy az erdélyi időszak számára a kötelesség teljesítésnek volt az állandó, és a lelkiismeretnek volt az állandó küzdelme.
Nézzük meg Bajtai Antalnak a bibliotékáját, könyvtárát. Maradt fönt valami katalógus, vagy olyasmi, ami segítette az önök munkáját? Mi alapján tudták azonosítani, és mekkora arányban maradhattak fenn Bajtai Antalnak a kötetei, könyvei?
Bajtai Antalnak a végrendelete az fennmaradt. Ugye abban rendelkezett ezekről a könyvekről, és feljegyzést találtunk arról is, hogy hosszas pereskedés kezdődött a rend és a kancellária között ezeknek a könyveknek a tulajdonjogáról. Kerestük ezeknek a könyveknek a jegyzékét, a könyveknek a jegyzéke nem került elő. A könyvtárnak a rekonstrukcióját ténylegesen a könyvek fizikai kézbevétele alapján végeztük el, tehát nem állíthatjuk, hogy nincsen ennél több könyv, mint amit mi itt a Pesti Rendházi Könyvtárból kiemeltünk, ez most nagyjából 1100 kötet. Ugyanakkor, ahogy a kutatás előre haladt, van egy Pesti Rendházi katalógus, amelyet 1781 és 1790 között írtak. Abban a katalógusban a kötetek némelyik előtt szerepel egy B betű. Úgy tűnik, hogy abban a katalógusban így jelölték meg Bajtai Antalnak a könyveit. Ez még a jelenlegi kutatásnak a tárgya, hogy összevessük azon katalógusban felbukkanó könyveket és a fizikailag itt lévő könyveket, hogy ezek mennyiben fedik egymást. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy Bajtai könyvtárából minden könyv feltétlenül a Pesti Rendház állományába került. Tehát, hogy a pesti katalógussal összevetjük, sem állíthatjuk, hogy nincsen Bajtai Antaltól fennmaradt további könyv. Az biztos, hogy ez az 1000-es nagyságrendű könyvállomány, ez valamikor az 1780-as években kerülhetett ide be, 1777-től kezdve kerülhetett ide be a Pesti Rendháznak az állományába. Ezeket beosztották a tematikus egységekbe, mert használták ezeket a könyveket, ugyanis ezek kurráns irodalmak voltak, amelyeket nem akartak veszni hagyni a rendi elöljárók.
Bajtai Antal piarista szerzetes, erdélyi püspök, aki 1717 és 1773 között élt, az ő munkásságáról, könyvtáráról, a Biblioteka Bajtaiánáról hallhattak beszélgetést Bácskai Horváth Hajnalkával, a Piarista Rend Magyar Tartomány központi gyűjteményének tudományos munkatársával.